Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület elnökeként vagyok itt most, és ha megengedik az elején egy pár szóban vázolnám, hogy kik is vagyunk mi, miután mi azt az iparágat képviseljük, ami a mobiltelefon mellett, amire Robesz utalt, ugyancsak növekvő, tehát mi vagyunk a másik, vagy nem is annyira másik, mert közünk van a mobiltelefonhoz is. Tehát mi képviseljük azt az iparágat Magyarországon, ami folyamatosan növekszik, ezt majd mindjárt számokban is be fogom mutatni. Ez az egyesület 2 évvel ezelőtt alakult, nem egy kereskedelmi vagy iparági érdekvédelmi szervezet, hanem kifejezetten az egész e-kereskedelmi piac fejlődését és ennek a működési körülményeinek javulását szolgálja a tevékenységünk. Az e-kereskedelemben érdekelt magyarországi piacvezető vállalkozások tartoznak a tagjaink közé, legyen szó e-kereskedőkről, de ez csak a tagságunknak mintegy harmadát teszi ki. Ugyanúgy megtalálhatók köztünk bankok, tanácsadó cégek, oktatási intézmények, médiavállalatok, és így tovább. És a tevékenységünk egy fontos részét képezi az ismeretterjesztés és oktatás is. Ennek kapcsán fogok itt most beszélni Önöknek. Az aranyláz és a homokozó lapát hogy kerül az előadás címébe? Az aranyláz úgy kerül ide, hogy az elektronikus kereskedelem és a körülötte zajló folyamatok rendkívül hasonlítanak arra, ami az aranyláz idején zajlott az Egyesült Államokba, ahol az arany hírére, a könnyen megtalálható gazdagodás hírére emberek tömegei vándoroltak ki, és utaztak a nyugatra, vagy a vadnyugatra, és próbáltak meg aranyat találni, mert hallották, hogy valakinek sikerült, és hogy ez és az is, amaz az ember talált egy ilyen meg akkora aranyrögöt, és hogyan lett gazdag belőle. És itt jön be a képben a tudás, mert látni fogjuk az előadásomból, hogy itt nagyon nagy jelentősége van annak, hogy valaki milyen tudással áll neki az aranyásásnak, és az arany megkeresésének, és mennyire van fölkészülve arra az esetre, hogyha netán sikerül aranyat találnia, vagy egyáltalán milyen esélyt ad magának az arany megtalálására. Mindig szoktam gondolkozni az aranyláz kapcsán, hogy azért az egy érdekes dolog, hogy az emberek neki indultak egy sátorral, meg egy lapáttal, és megpróbálták megkeresni az aranyat, de vajon ezek az eszközök elegendőek voltak-e arra az esetre, ha ők találtak egy aranybányát? Vagy akkor az aranynak a kitermelését meg kellett szervezni, az elszállítását meg kellett szervezni. Mindezt úgy, hogy közben a másik aranyásó az ő saját lapátjával ne csapja őket agyon. És valahogy ezt az aranyat el kellett adni, értékesíteni kellett, a pénzt biztonságban szállítani, tehát azt a kincset, amire ráleltek, azt meg kellett óvni azoktól a veszélyektől, amik egyrészt a konkurencia által, másrészt az adott környezet által rájuk leselkedtek. Az elektronikus kereskedelem területén is kicsit hasonló a helyzet, és bár látszólag, amiről én beszélni fogok, az nagyon erősen az üzleti világhoz kötődik, de a végén látni fogják, hogy nagyon szorosan kapcsolódik ennek a konferenciának a témájához, hiszen az én mondani valóm lényege az, hogy én azt szeretném bemutatni Önöknek, hogy ez az aranyláz probléma, és ez a homokozó lapát probléma, ez az oktatásban, és nem is csak a digitális írástudásban, hanem általában a vállalkozásról, vagy a kapitalizmusról szóló tudásban rejlik. A magyarországi elkereskedelemről ugye azt állítottam az előbb, hogy az egyetlen növekvő iparág vagy piac ma Magyarországon. Itt azokat a számokat látják, amiket 2001 óta a területet kutató GKI-net, most már csak Elnet nevű kutatócég mért az elkereskedelemmel foglalkozó vállalkozások megkérdezésével. Ez a grafikon csak a webshopos elkereskedelem számaira vonatkozik, azaz arra az esetre, amikor valaki egy internetes boltban valamilyen fizikai tárgyat rendel, például egy pizzát, vagy egy könyvet, vagy egy mobiltelefont, és ezt neki kiszállítják kifizeti, és ezáltal vásárolja meg. Tehát nincsenek benne az online szolgáltatás értékesítés számai, nincsen benne az online biztosításkötés, az online utazás értékesítése, repülőjegy eladás. Ezek még egy nagyon nagy piacot képeznek, csak mérési okokból nehéz megállapítani, nehéz megmondani, hogy ezek mik tartoznak bele, de körülbelül azt lehet mondani, hogy ez még egyszer akkora piac. Azt lehet látni, hogy a 2012-re szóló várakozások szerint kb. 175-180 milliárd forint lesz az elektronikus kereskedelmen belül a webshopos kereskedelem forgalma. Tavaly 155 milliárd forint volt, ami a kiskereskedelmi forgalom 2,4%-ának felelt meg. Idén, ha hozzuk ezt a 180 milliárdot, és a kiskereskedelem úgy csökken tovább, úgy egyébként, ahogy eddig, akkor el fogjuk érni, vagy meg fogjuk közelíteni a 3%-ot, és pont a Böger Gyuritól tudom, hogy az európai átlag az viszont 3,4%, tehát olyan messze az átlagtól nem vagyunk, de azért vannak nagy eltérések, mert skandináv országok között van 10%-ot elérő érték is. Ez, ha így nézzük ezeket a számokat, ezek pozitív számok, és azt mutatják, hogy itt egy nagyon erős, jól növekvő iparág van, egy csomóan találnak aranyat, kibányásszák, értékesítik, és jól élnek belőle. Bizonyára önök is hallották azokat a sikertörténeteket, amik sok más embert is arra késztetnek, hogy ebbe az iparágba beszálljanak. Elég, ha csak a Vatera vagy a Netlisk nevű cégek számait említem, mindegyiket több milliárd forintért vásárolták föl, és ezek kis garázs cégekként, egyszemélyes vállalkozásokként indultak az évtized elején. Kevésbé szívmelengetőek azok a számok, ha megnézzük ennek a piacnak a szegmentációját, vagy a tagoltságát, amiből azt látjuk, hogy az összes webáruház, tehát az előbb említett 180 milliárd forintos nagyságrendnek, ennek a forgalomnak a 91%-át a webáruházak 3%-a csinálja. Ez szám szerint azt jelenti, ez a 3% egyébként, hogy mintegy 100 elkereskedőről beszélünk. Ők azok, akik ennek a 180 milliárdnak a 91%-át csinálják, ők azok, akiknek az éves forgalma meghaladja a 100 millió forintot. Ebből is látszik, hogy ez egy olyan iparág, ahol a szereplők jelentős része mikrovállalkozás vagy kis és közepes vállalkozás kategóriába tartozik. A piac legnagyobb egy webshoppal rendelkező szereplője éves árbevétele 15 milliárd forint, és milliárd forint fölötti cég összesen 20 darab van, vagy kevesebb, mint 20 darab van. A legnagyobb szereplő az ilyen 40 milliárd forintos átmenő forgalomról számolhat be, ez a Vatera csoport, illetve most már Allegroup csoport, de ők ugye ezt több oldalon keresztül, több projekten keresztül teljesítik. Ha megnézzük a skála másik végét, egy sokkal, vagy egy még riasztóbb képet látunk, ugyanis azt látjuk, hogy a webáruházak 76%-ának az éves árbevétele nem éri el az 5 millió forintot sem. Tehát nettó 5 millió forint az éves árbevételük, tehát ez kevesebb, mint havi 500 ezer forint. Ha azt feltételezzük, hogy irtózatosan nagy haszonkulccsal dolgoznak, és mondjuk a fele megmarad, az azt jelenti, hogy 200 ezer forint körüli árrésük keletkezik egy hónapban, ebből kéne fenntartani magukat üzemelési és mindenféle szempontból. Ebből látszik, hogy ez egy nagyon tagolt piac, ahol egy óriási szakadék van a piac két meghatározó szereplői csoportja, az éle és a hosszú farok között, és ez a szakadék elég nagy. Szám szerint egyébként ezen a másik oldalon körülbelül 3700-2800 elkereskedelmi egységről beszélhetünk, ők azok, akik ezt a nagyon kevés forgalmat produkálják. Még egy utolsó statisztikai adat arról, hogy aztán már táblázatokkal nem mutatom tovább önöket, hogy ha abból a szempontból nézzük meg ezeket az elkereskedőket, hogy mikor alapultak, mikor alapították ezeket a cégeket, akkor azt látjuk, hogy a forgalomnak körülbelül 93-94%-át olyan elkereskedők hozzák, akik 2005 előtt kezdték meg a tevékenységüket. Tehát az elmúlt 6-7 évben nem sikerült olyan nagy vállalkozást építeni, amelyik az ére be tudott volna törni, akik 99 és 2005 között kezdték meg a tevékenységüket, azok ma a piacvezetők, és azok határozzák meg ezt a piacot. Ha így nézzük, tehát akkor azt látjuk, hogy az egyiknek sikerül, a másiknak nem. Van 100, körülbelül 100 sikeres, de ha egy nagyobb, tágabb kört nézünk, és azt mondjuk, hogy még ugye a 40-50 millió forintos éves forgalmat csinálókat is belevesszük a számba, akkor mondjuk 2-300 sikeres elkereskedő van, akik ebből meg tudnak élni, és van több ezer sikertelen elkereskedő. Vajon mi lehet ennek az oka? Miért van az, hogy ennyien belevágnak, mennek aranyat találni, és nem találnak, nem sikerül nekik? Mi van e mögött? Azon kívül, hogy hát van ez a jelenség, hogy aranyláz. Akkor is ez történt, hogy nem talált mindenki. Talán megtudunk valamit abból, hogyha megnézzük, hogy kik azok, akik sikeresek lettek. Viszonylag egységes képet kapunk, ha megvizsgáljuk ezt a néhány száz céget, de ha csak a legsikeresebb 20-30-at nézzük meg, abból is nagyjából ezek derülnek ki. Egyrészt ezek mind garázs cégekből kinőtt vállalatok, akik ma is KKV kategóriába tartoznak, tehát nincsen közöttük multicég. Többségében nem rendelkeztek, és döntő többségében ma sem rendelkeznek semmilyen offline háttérrel, tehát nem a hagyományos kereskedőkből váltak a legnagyobb elkereskedők. Itt láthatják az Extreme Digital logóját például, aki az egyik legnagyobb magyarországi elkereskedő. Ő, neki van már ma a bolthálózata, de korábban nem volt, ezt az online bizniszre építette rá. Ő legyőzte a MediaMarktot, legyőzte a Euronixot, és minden olyan céget, aki elektrotechnikai dolgok offline forgalmazásával foglalkozott, ő lett a legnagyobb elkereskedő. A tulajdonosaik ezeknek a cégeknek mind fiatal, innovatív emberek, akik a mai napig farmerbe és pólóba járnak, és a gondolkodásuk is ennek megfelelően innovatív, nyitott, beidegződésektől mentes. Nagyon fontos szempontnak tartom azt, hogy ők mindannyian a saját bőrüket vitték vásárba, és a saját bőrükön keresztül tanulták meg ennek a piacnak a sajátosságait, és kísérletezték ki a működő üzleti modelleket, és hát meglehetősen kitartóan csinálták, ez is egy elég fontos szempont. Érdekes azt is megnézni, hogy kik nem lettek sikeresek. Hát alapvetően azok nem lettek sikeresek, akik nem értették, hogy az elektronikus kereskedelemnek mik a sajátosságai, mik a specifikumai az offline kereskedelemmel szemben, és mitől válik az elektronikus kereskedelmi üzlet működőképessé jóvá. Ebben, hogy mik ezek a szempontok, most nem mennék bele, mert erről önmagában lehet egy 8 órás előadást tartani, de van néhány ilyen nagyon fontos különbség, hogyha ugyanazt az egy kérdést fölteszem egy sikeres elkereskedőnek és egy sikeres offline kereskedőnek, biztos, hogy szöges ellentétét fogják válaszolni. És mind a ketten a saját területükön sikeresek. Fontos, hogy nem voltak elég kitartóak, nem volt elég pénzük, nem tudtak elég pénzt költeni, de ennek a fordítottja is igaz, ha túl sok pénzük volt, akkor sem voltak sikeresek, ezért nem tudtak például a multik sikeresek lenni. Az elmúlt 12 év történetében, hangsúlyozom Magyarországon, mert vannak kivételek, kivétel mondjuk a Tesco, amelyik Angliában az egyik legnagyobb elkereskedő, de ez inkább csak a szabályt erősítő kivétel. Tehát ha túl sok pénzt fordított valaki az e-commerce bevezetésére, akkor nem tudott sikeres lenni. Most nem akarok neveket említeni, de van az elmúlt 12 évből két nagy példa is, ahol 100 milliós nagyságrendet költöttek multicégek, magyarországi elkereskedelmi vállalkozások beindítására, óriási pénzt költöttek marketingre, fejlesztésre, és az ebből származó bevételük nemhogy a 100, de a 10 millió forintot sem érte el soha. Nem lettek sikeresek ugye a multik, tehát a multicégek próbálkoztak, nem ment nekik, és nagyon fontos az is, hogy ahol a menedzserek feladata lett volna az, hogy megtanulják azt, hogy mi az elkereskedelem, ott nem volt siker. Tehát ők nem voltak eléggé involváltak, nem voltak eléggé rákényszerítve arra, hogy ezt az üzletágat sikerre vigyék. Sokkal sikeresebb tudott lenni az a kis garázscég tulajdonos, aki adott esetben sokkal alacsonyabb szintű menedzsment képzéssel, MBA diploma nélkül építette fel a saját cégét. Mi a tipikus forgatókönyv? Tehát amikor azt mondom, hogy nem lettek sikeresek, mit kell ez alatt érteni? Hát odáig mindenki eljut, azok közül, akik ebbe belevágtak, hogy az e-commerce a jövő, ezt vagy olvasták a újságban, vagy az interneten, vagy hallották másoktól, vagy hallották a rádióban, hogy eladták x milliárdért a Vaterát, és ez mekkora biznisz, és milyen pici cégként indult, és az hú, hát akkor ezzel nekem is foglalkozni kéne, és elkezdenek fölgyulladni a lámpák az emberek fejében. Na, ebből nagyon sok van. Én amellett, hogy elnöke vagyok ennek a szervezetnek, tanácsadóként dolgozom, nagyon sok olyan ügyféllel találkozom, aki azzal keres meg, hogy rendelkezik valamilyen fajta jó esetben kereskedelmi tapasztalattal, van némi pénze, de fogalma sincs, hogy mit akar csinálni, lényeg az, hogy e-commerce legyen. Tehát sokaknak ennyi a stratégiája, meg hogy sok pénzt akarnak keresni, de jobb esetben már azért addig is eljutnak, hogy mit is szeretnének értékesíteni. A lényeg az, hogy kitalálják, hogy szeretnének belépni ebbe a piacba, és nagy lendülettel nekiállnak webshopot építeni. A leggyakoribb az, hogy az offline cég, aki valamivel kereskedett offline, azt a céget, aki eddig a jegyeinek biztosította a tárhelyet, és karbantartotta azt a három oldalból álló weblapját, ahol ki volt írva a neve, címe és telefonszáma, meg három kép a raktáról kívülről, meg kettő belülről, azt a céget megbízza, hogy fejleszten egy webshopot. Az a cég persze nem fog nemet mondani, mert a dollárjelek már forognak a szemébe, hogy webshopért milyen jó sok pénzt el lehet kérni, ugyan soha életében nem csinált webshopot. A kérdéseket sem tudja föltenni a vállalkozónak, ami alapján tudná, hogy hogy kell jó webshopot csinálni, nemhogy lefejleszteni. És hát nekiállnak webshopot építeni. A B-verziót a zárójelben említem, ez a rosszabbik eset, majd fogok rá még utalni, hogyha nem maguktól jut eszükbe a vállalkozóknak, hogy ők elkereskedelmet akarnak intézni, vagy indítani, hanem különböző nagy összegekkel felcsillantott állami vállalkozásfejlesztési pályázatokról jut eszükbe, hogy hát ha lehet pályázni 5 millióra, 10 millióra webshop építésre, akkor pályázzunk, mert hát tényleg az kell is nekünk, és milyen jó dolog. Na, elkészül a webshop, ami így vagy úgy esetleg működőképes, és akkor várják, hogy jöjjenek a vevők és rendeljenek. És akkor még mindig várják, hogy jöjjenek a vevők és rendeljenek. Esetleg egy kis marketingbe is belekezdenek, mert elmennek egy marketinges előadásra, és ott rájönnek, hogy ja, hirdetni kell az AdWords-ön. Akkor megint várják, hogy jöjjenek a vevők, akik most már esetleg jönnek látogatók formájába, de rendelni még mindig nem rendelnek, és akkor nem jönnek a vevők, és a webshop úgy marad. Ma az interneten az előbb említett GKN-et a maga kutatását 3500 webáruház megkérdezésével csinálja, de az egyik Szekor tagunk csinált egy olyan kereső programot, ami alapján megvizsgálta, hogy hány olyan webshop van, hány olyan weboldal van ma Magyarországon magyar nyelven, amely a rajta található tartalom és funkciók alapján feltételezhetően webshop. Nem tudom, mennyire érthető ez a megfogalmazás. Definíció szerint webshopnak számít-e, nem számít, hogy működik-e és van-e mögötte valami, és hát elindították ezt a keresést, akkor kaptak egy számot, azt mondták, hogy ez biztos nem jó, akkor elkezdjük ezt különböző szempontok szerint leszűrni. A lényeg az, hogy a végén egy több mint 7000-es szám jött ki, tehát a 3500 mellett, akik válaszolnak a kérdőívre, van még legalább 3500, aki úgy tűnik, mintha webshop lenne, ebből több száz valószínűleg a pénzből jött létre, és azóta, amióta átadták és megtörtént a pecsét, hogy ez oké, működik, valószínűleg soha senki nem nyúlt hozzájuk. De ez ettől még ott megtalálhatóak az interneten, amivel az a nagy baj, hogy egy-két vevő meg is találja őket, rendel onnan valamit, választ sem kap, és azt mondja, hogy ez az egész internet egy hülyeség. És nem abban a webshopban csalódik, aki nem válaszolt neki, hanem az egész kereskedelemben. Mi a sikertelenség három titka? Ugye idézőjelbe tettem, mert a sikertitkát szoktuk inkább emlegetni. Az egyik legfontosabb dolog, amit mi igyekszünk hangsúlyozni a információs tevékenységeink, konferenciáink, oktatásaink során, hogy az elkereskedelem nem a webshoppal kezdődik, mint ahogy általában semmilyen más kereskedelem sem azzal kezdődik, hogy nyitunk egy boltot. A probléma az, hogy ezeket a webshop fejlesztéseket semmilyen piacfelmérés, stratégiaalkotás, tervezés nem előzte meg. Soha nem gondolkoztak el azon, hogy kik a vevőink, azok mitől fognak majd nálunk vásárolni, az eladó mitől fog majd nekünk eladni, mennyit kérünk, miért leszünk versenyképesek, és így tovább. A másik probléma, hogy a webshop nem a megfelelő minőségben és megfelelő formában készült el. A megfelelő forma alatt azt értem, hogy egyáltalán nem biztos, hogy például kell webshop. E-kereskedelmet nem csak webshopon keresztül lehet megvalósítani. Ugye ma már a mobiltelefon egy kézenfekvő eszköz, mint továbbfejlődési forma, de például vannak olyan termékkörök, amikre külön nem is érdemes webshopot csinálni, ott van a grando.hu, vagy a Vatera, amiken keresztül lehet értékesíteni. Vannak ma Magyarországon vezető cégek, akik ezt használják értékesítési platformnak. Tehát ha nincs tervezés, nincs gondolkodás, nem derül ki, hogy kell-e egyáltalán webshop, vagy ha kell, milyen kell, ezért aztán nem is olyan lesz, amilyen kéne. És hát a harmadik, ez az ástunk, de nem találtunk aranyat, ez azt értem, hogy a vállalkozó úgy gondolja, hogy ő mindent megtesz, de hát nem jött össze neki, mert nem volt szerencséje, miközben a Vaterának, meg a G-Robinak, meg a Netpincérnek, meg a sorolhatnám még többi cégnek, nekik szerencséjük volt, mert nem megtalálták az aranyat, holott tudjuk, hogy a szerencsének ez az égvilágon semmi köze nincs. Önbeteljesítő jóslatként működött az, ahogy ők nekiálltak ennek a dolognak. Bele volt kódolva a sikertelenség. A nagy kérdés, hogy hogyan lehetne ezeknek a vállalkozóknak esélyegyenlőséget teremteni, hogyan tudnánk eljutni odáig, hogy ezek a vállalkozások sikeresek lehessenek, és mi hiányzik erről a piacról az előrelépéshez. Hát az első és legfontosabb megállapítás, ami kicsit olyan, hogy mintha azt mondanám, hogy ha esik az eső, akkor nedvesek lesznek az utak, az az, hogy ha javulna az általános vállalkozási környezet, akkor nyilván az elkereskedelem számára is javulnának a feltételek. Ha lenne egy vállalkozónak nem csak tudása, hanem pénze is arra, hogy mondjuk üzleti tervezést vásároljon, ha ő maga elvégezni nem tudja, akkor már jóval kevesebben vágnának bele ész nélkül az elektronikus kereskedelembe, de azt hiszem, ez az elkereskedelmen túlmutató probléma, ezzel mi pillanatnyilag nem nagyon tudunk mit kezdeni. Én sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy ha már az óvodában tanítanák az elkereskedelmet, akkor sokkal jobb lenne a helyzet, és itt én le is venném az E-t a kereskedelem elől, sőt, azt mondanám, hogy itt nem is alapvetően a kereskedelemmel kapcsolatos tudással van probléma. Én azt látom, hogy nem csak digitális írástudatlanság van, hanem alapvetően hiányzik a kapitalizmusra, a szabad versenyes kapitalizmusra vonatkozó ismerettömeg. Nincsen meg ennek a kultúrája. Egyszerűen nincsen belekódolva az emberekbe, nem értik, hogy mi az, hogy kapitalizmus, és ez azért mutatkozik meg rendkívül élesen az elektronikus kereskedelem területén, mert ebbe olyan emberek is belevágnak, akiknek egyébként eszükbe nem jutna vállalkozni. Tehát én a saját környezetemben ismerek olyan pedagógust, nem tudom én, disztárgykészítőt, bölcsészt és mindenféle figurákat, akik elektronikus kereskedelmen gondolkoznak. És én elhűlve nézek rájuk, hogy jut eszükbe, hogy ők kereskedjenek. Hát persze, mert hogy ez a korlátlan lehetőségek hazája, most az internet, ez fantasztikus dolog, és ez tök jó dolog, hogy itt tényleg inspirálja az embereket, csak kéne egy kicsit több ismeret a kapitalizmusról, mert azért csak az van, meg kéne egy kicsit több ismeret önmagunkról, hogy mi az, amire mi képesek vagyunk, mi az, amit meg tudunk csinálni. Úgyhogy az elkereskedelem az a terület, ahol ez a tudáshiány nagyon élesen megmutatkozik, már az egyszerű matematikai műveletek szintjén, hogy van a bevétel, meg van a kiadás, a kettőt a bevételből ki kell vonni a kiadást, és ha nem pozitív számot kapunk a végén, akkor bizony komoly problémák lesznek. És hát ugye itt esett pár szó az ellátási láncról, meg értékláncról, az egy külön probléma, hogy az emberek azt hiszik, hogy a gyártótól, amíg hozzájuk eljut az áru, az összes köztes szereplő az arra van, hogy hasznot tegyen rá, és a zsebre tegye, de hogy mi az érték, többletérték, mi a hozzáadott érték ebben a folyamatban, azon nem gondolkoznak, és aztán ebből születnek az olyan történetek, mint most a hangya szövetkezet bukása, hogy lám kiderült, hogy nem működik ez a hangya történet érdekek nélkül. Hogyan nem lehet esélyegyenlőséget teremteni? Mi az, amivel eddig próbálkoztunk, és nem működött? Hát a pályázatok, amit már említettem, ez egy ilyen nagyon tipikus pont. Az egyesületünket meghívták már sok-sok évvel ezelőtt konzultálni, amikor ugye kiderült, hogy milliárdokat fogunk kapni az Európai Uniótól vállalkozásfejlesztés, és akkor hogyan költsük el okosan ezeket a milliárdokat elkereskedelmi pályázatokra. És akkor elmondták, hogy majd kiírnak pályázatot hagyományos cégeknek, akik kereskednek a bádogbögrékkel offline, hogy csinálhat online bádogbögre áruházat, és ehhez adják a fejlesztési keretet. És mi akkor elmondtuk, hogy ez nem működik, tehát ez olyan dolog, amit a saját vagy kockázati tőkéből, vagy a saját pénzemből kell finanszírozni, mert nem olyasmiről van szó, amit pályázattal kéne segíteni. Lehet pályázattal segíteni, azt mondjuk, hogy ha valaki saját erőből csinál egy online áruházat, de még nem jutott el addig, hogy fogyasztóvédelmi szinten elég erőforrást fordítson arra, hogy legyen mondjuk ASF, akkor adunk pályázatot arra, hogy írasson egy profi ASF-et. De magamtól kell odáig eljutni, hogy én vállalkozzak. A pályázati pénz nem a vállalkozásra motivál, ugye, hanem a pénz elköltésére. Tehát van egy pályázat, akkor azt találják ki, hogy hogyan költsük el a pénzt úgy, hogy megfeleljen a pályázati kiírásnak, és ezt számlával lehessen igazolni. Az elmúlt 10 évben, amióta ezek elindultak, milliárdok mentek el. Ha körbenézünk az elkereskedelmi piacon, egyetlen egy olyan vállalkozást nem látunk, amelyiknek bármilyen pályázathoz közel lett volna. Végül beszélnék arról, hogy mit teszünk mi, és itt most a mi alatt nem csak a Szekorgot értem, hanem a konferenciát szervező Neumann Társaságot is. Már régóta próbálkoztunk különböző ismeretterjesztésekkel, oktatásokkal. Egyébként Bőgel Gyuri, aki a nyitó előadást tartotta, a Szekornak elnökségi tagja, és előttem 3 évig ő volt az egyesület elnöke is. Tehát hosszú idők óta próbálkozunk, és olyan szakemberek próbálkoznak, akik ehhez értenek is, hogy ezt a tudást terjesszük. Most ebben a folyamatban egy új lépcsőfokot léptünk meg azzal, hogy a NIST-vel közösen elindítottuk Adda.net-en címmel az első akkreditált elkereskedelmi képzésünket, aminek az a lényege, hogy kifejezetten KKV-knak, kifejezetten mikrovállalkozóknak, a kétkezi munkásoknak idézőjelben mondom, akik saját maguk menedzselik, építik és viszik a vállalkozásukat, az a több százezres cég, akinek ugye 1 és 5 fő között van a létszáma, az ő számukra próbáljuk elmagyarázni, hogy hogyan álljanak neki az elkereskedelemnek, illetve mikor ne álljanak neki, mikor nem érdemes. És ez a képzés most erről szól, ez most itt a reklám helye, bár azt gondolom, hogy viszonylag kevés ül itt a célcsoportból, de az első ilyen képzésünket január végén fogjuk, vagy közepén fogjuk indítani, és további információkat lehet ezen a weboldalon találni, aminek a címét itt látják. Hát ezzel próbálkozunk mi, de azt gondolom, hogy a legfontosabb változásnak mindenképpen kulturális szinten kell elérni, mert elindulni, mert a legfőbb problémának én azt látom, amit az előbb mondtam, hogy a kapitalizmusról szóló tudás, annak a kultúrája az az, ami hiányzik. Az, hogy értsük azt, hogy miről szól az értéktöblet, miről szól az ellátási lánc, az értéklánc, hogy azok nem csak a sarcot szedik le ott azok az emberek, akik ott vannak a láncban, köztünk és a gyártó között, hanem tesznek is valamit, hozzáadnak valami értéket, működtetik ezt a rendszert. Köszönöm szépen a figyelmüket, és hogy meghallgattak.